Böjte Csaba testvére emelkedését hallhatják, melynek címe Isten parancsa útmutató az utunkon.
Ez azért a mai olvasmányok, mert nem Marika kereste ki a relé, hanem ezek vannak már relé. Noé. Az ember úgy gondolná, hogy Isten az ilyen nem csinál. Isten kinyilatkoztatta nekünk az ő törvényeit. De nem azért, mert ő ezt ilyennek akarta. A gravitáció törvénye, Isten törvény, ilyennek alkotta a világot. Elengedett, leesik. A legdrágább kristály pohár is, polatlan vagy, eltörik. Nem Isten bosszúja. Ha nem tartod be a közlekedési szabályokat, na, összetörik az autó. Balesetet szenvedsz. Isten így akarta. Vannak szabályok, amiket Isten ugye a 10 parancsolatban is közölt velünk. Azon a parancsolat az ember nem tartsa be, akkor annak következményei vannak. Ha közösen nem tartjuk be, annak is van következménye. Egész Ószövetség erről szól. Tehát ugye tudjuk jól, hogy a zsidó nép hányszor, de hányszor bűnbánatot tartott, imádkozott, Mózes kezei égve voltak, és győztek, és eredményeket értek el. De ott van például egy Salamon király, akinek volt egy fia, Roboámnak hívták, és Salamon volt a legbölcsebb, a legokosabb, a leggazdagabb, és gondolom, hogy hát úgy is nevelte a fiát. És Salamon halál után ez a fia úgy érezte, hogy amit apám megint csinált, az nagy, azt újra kell építeni, új kégli, új fürdőszoba, nem tudom miféle. Megnövelte az adókat, kétszer annyi. Mondták neki, hogy ebből baj lesz, polgárháború lett. És igazából szétverté, de azt a gazdag, szép, gyönyörű országot, ez a elkényesített, ez a, hogy mondjam, sejemi fiú. Igen. Nehéz. És utána jöttek az asszírok, és leharapták, és a 12 törzsből maradt kettős fél talán. Aztán jöttek a babiloniak. Jeremiás ilyen szépen mondja, hogy hát igazából ne Egyiptomba bízatok, mert ez egy törött náv, az átszúrja a kezeteket, tartsatok bűnbánatot, és élni fogtok. Jónás, hogy elment Ninivébe, prédikált, megtértek. Betartották a pogány népot, és mégis, hát hogy mondjam, Isten áldásában részesültek. Jeremiás saját fajtájának, és az első salamoni templom igazából így pusztult el. Ott állt a proféta, és mondta magáét, és hogy mondjam, ne hallják a hangját, megüldözés szégyelték, talán bedobták a ciszternába. Ugye abban az időben nem voltak ilyen kanálisok, nem tudom miféle, egyszerűen egy emésztő gödörbe, város szennyeközik, bevágták a profétát is. És hát elfoglalják a babiloniak, a várost is. Hát hogy mondjam, király szeme láttára megölik a gyermekeit, és azt mondják, ez volt az utolsó dolog, amit látták, utána kiszúrják a szemét, és mindegy majdnok láncra kötve elviszik Babilonba, hogy mutogassák, hogy ez volt a zsidó király. De azt mondja, ez rég volt, ki tudja, hogy volt, mint volt. Most ugye, most jöttem haza Törökországból. Miért? 325-ben Nicsiában fogalmazták meg, írták meg azt, amit Krisztus kinyilatkoztatott, de az üldözés alatt nem volt idő megfogalmazni, és ott az angyal, a fiú, a Szentlélek, Szent Háromság, egy Isten a három szemébe, a hiszek egyben szépen megfogalmazták. Mai napig is minden vasárnap ugye elmondjuk a hiszek egyet, de az ortodoxok, a reformátusok, az anglikánok, az evangélikusok, mindenki, a Szent Háromság hívők ezt a Nietzsche-i hitvallást mondják. És úgy van, hogy Magyarországon püspökök, mások is mennek, és akkor Lacival elmentünk, hogy járjunk hozzá, hogy nézzük meg, hogy tudja idegenvezető mutatni a helyet, új hely. És akkor elmentünk Efezusba, ahol összesen 7 egyetemes zsinat volt, csak mind Törökország területén volt. És Efezusban ugye hát hol volt? Hát ugye ott mondták ki, hogy Mária Isten anya. És ott épültek az első Mária tiszteletére épült templom. Menjünk el oda, hát romokott néhány kő, ez az annyi maradt. És Efezusban végül is megtaláltunk egy keresztény közösséget, 26-27 ember van, azok is Anatóliából mentek oda, és nem mint katolikus vagy keresztény egyház működnek, hanem mint egy alapítvány, vagy egy ilyen civil szervezet, és közben Sutyomba misét is tartanak. Ott, ahol egyetemes zsinatok, mit csinálnak? Ott volt, mondom, 2 egyetemes zsinatot, a második érdekes, mert Szent Piroska elnöklése alatt történt. És akkor a kétrombolásra szólt ez az egyetemes zsinat, de az első 325-ben. Tudjuk, hogy 311-ben adta ki Nagy Konstantin a milánói ediktumot. Addig üldözték a keresztényeket. Még 307-ben, 308-ban is vértanúk lettek. És hát ugye ez az ediktum arról szólt, hogy türelni rendelet, nem bántsuk egymást. És 325 Nagy Konstantin kíváncsi volt a keresztényekre, mert ugye föld alatt itt ott, még az is csak, hogy megmaradtak, nem az, hogy mondjam, hogy nem voltak egységesek. Akkoriban a legnagyobb probléma az volt, hogy volt egy Arius nevezetű pap, püspök, aki azt mondta, hogy Krisztus isteni volt, de nem Isten. Jézus Krisztus nagyon világosan magyaráz, én és az Atya egy vagyunk. És hogy itt a Nagy Konstantin összehívtak, akkor kellett, akkor határozták meg, hogy hogy ünnepik a húsvét, a csmikós ilyen, hogy egyetemes legyen az egyházba, de ez volt a fő kérdése, akkor Krisztus ki számunkra. És több mint 400 püspök gyűlt össze, Eusebius, egy történetíró, leírja, hogy bizony volt, akinek nem volt keze, szeme, mert a keresztény üldözés nem csak abból állt, hogy megégették, vagy megölték a keresztényeket, hanem kirozták, és megcsonkították, és sok minden volt. És azt szerintem, hogy 2-3 püspök volt, aki arra szavazott, hogy Krisztus nem volt Isten, csak isteni volt. A többiek igenis. És ott fogalmazták meg a mi hitvallásunkat. És Gyímesben, és Dévlán, és Kisiratoson, és minden. Ez a hitvallás, ami, hogy mondjam, alfas az omega. Tehát akkor ugye láttátok a filmen Erik testvér, amikor letette a fogadalmat, ráteszi a kezét a Szentírásra, és elmondja, hiszek egyet. Ez egy akkoriban olyan 200 ezer lelkes nagyváros volt, és bementünk a városba, itt is van egy Hagia Szofia, tehát egy nagy templom, megmaradt úgy, ahogy volt, és persze most megy sem. És akkor úgy érdeklődtünk, a városban van egy ilyen hát kulturális attassé, vagy nem is tudom, a polgármester irodának egy alkalmazottja is, hát hogy ő keresztény emlékekről. Nem tudtak mutatni semmit. Végül mondták, hogy van egy templom, amit 1922-ben robbantottak fel, amikor felszabadultak az görög elnyomás alól. Hát, tehát ez olyan, mintha most mint a Zetelakán felszabadítsák az utolsó brázdát a románok, hogy felszabadították a magyar elnyomás alól. Tehát, hogy kiirtották az ír magját is. Tehát nincs rába, nincs egy keresztény. Ortodox, katolikus, református, semmi nincs, egy sincs keresztény. Na, és akkor elmentünk, megnéztük ezt a helyet, meg a fékig közben meg fogom hozni, egy gödörs, néhány, ilyen olyan márványtört, és a 3-4 fal maradék, ennyi maradt. És akkor mondták, hogy még volt egy kápolna, hát az olyan, mintha, mit tudom én, semmi sincs, de van egy kis lépcső, és le tudsz menni, és lent a pinceszerűség valami, nem tudom, mi lehetett annak a templomnak, a maradni ott a lent, a pincé, annyi van. Ez a két hely. Becsületedre legyen mondva, mindenütt táplálva, és kiírták, hogy itt volt a Pántokrátor templom, és már is fényképeztem. Amúgy a törököknek azért reformátusok lenne, mint tanuljanak, hogy mindenütt kiírják, tehát például Szent Piros által épített templomban is voltunk, vagyis sírják van. Isztambulban, és ki van írva? Szent László király leállna, Piroska, ekkor élt, hogy is írják? Ő építette a Pántokrátor tiszteletére ezt a templomot, most megy sem. De ki van írva? Tehát, hogy mondjam, én mondanám, református templomokra mi nem írják ki, hogy ez annak idején a Boldogsági Szüzetje temploma volt, írják, most református templom, nem? Tehát ez az igazság, hogy én mondom, ezt becsületre felvállalják, ki van írva, sőt, egy gödör van, sújts. Tehát, hogy itt áll. És akkor kérdeztem, hogy egy tábla, valami, akármi, ahol megállhatunk, hogy mondjuk el a hiszek egyet. Akkor mondták, hogy talán a tömér, ott van egy nagy tó, és ott a vízben, ott van fentről lefényképezve, látszik meg, és osztottam egy keresztény bazilikának az alapja. Hogy talán a második kumla, dicsérleti zsinatot ott tartották. Az elsőben, tehát ugye az üldözések alatt nem voltak templomok, tehát katakombák, ezek azok voltak, tehát a nagy Konstantin palotájában volt, azt sem tudják, hogy hol van, az a föld alatt. Hát a műemlékekkel nem sokat foglalkoznak. Na, és akkor megálltunk egy ilyen drótháló előtt, és ott a tengerben, a vízben ott van van, de nem látszik, hogy kívülről se fegyverok, lehet látni, de így. Tegnap osztottam meg a képet, de elmondtuk a veszekedjen. És akkor kimentünk Nietzsche a falaihoz. Én álmomban nem gondoltam, hogy váfalt ilyen masszívat, keményet lehet építeni, mint Isztambulban, vagy Nietzscheában. És elkezdtem járkálni a falak mellett, és látszik, hogy ezek lebontottak templomot, palotát, minden, és az összes építő anyagot beholták, hogy két olyan fal, hogy 10 emeletes bástyák vannak, és olyan, mint, szinte, mint ide a másik fal, olyan tövő falak, pedig akkoriban nem volt 1400-as években ilyen áldos világ ennyire, mint most, azért már persze volt. Tehát, hogy mennyire félhettek ezek az emberek, hogy ilyen falakat építettek, hogy mindent beleraktak, mindent, amik volt. Tehát igazából ugye Jeruzsálem elesik, Antiópia, Efezus, szalámizzák ezek le, Isztambulban eljutottak 1463-ban, és akkor ugye eljutottak aztán Budára is, és eljutottak Bécsig is, hogy mondjam, és nem vagyok biztos, hogy nincsen meg ez a szándék továbbra is bennünk. Mi menj meg bennünket, ha a 10 parancsnokat komolyan veszünk? Mert én próbáltam utána nézni, hogy a bizánci birodalommal mi volt. Egyfelől fényűzés, pompa, herregés, állandóan ilyen forradalom, olyan, mit tudom, nem elég követelőzés. Nem megosztottak voltak, nem tudom. Bűn zsordja a halál. És Jézus Krisztus nem hiába sír Jeruzsálem falai előtt. A nagy Isten, a drága szülőföldjét nem tudja megmenteni. És azt gondolom, hogy erről nekünk is mindannyiannak tanulni kell. Ugye a szegény Ferenc pápa most beteg, pedig úgy tervezte, ő is elmegy Nietzscheába. És bennem is az volt, hogy mivel ott egy keresztény sincs, arra az alkalomra én is elmegyek. Az ember nézi a régi képeket, hogy milyen gyönyörű városok voltak ezek, milyen fejlett városok voltak, mennyi minden volt is. És egyszerűen kirabolták, kifosztották, felgyújtották, És az írmagja, ami maradt abból a bizánci birodalomból, ugye ezért, hát ugye tudjuk, a Musza maga 40 napját olvassátok el, hogy mit csináltak ott az örmény, meg a kád, meg a többi görög keresztényekkel. Szent Ferenc alapítvány számára mit jelent ez? Hogy nem a hatóságokkal való dolgainkat kell, hanem igen, Isten parancsait kell komolyan venni, a szeretet parancsát. Isten nevében befogadtuk a gyereket, hogy tényleg szépen neveljük, nagy szeretettel, hogy újból és újból tudjuk őnek is megtanítani. A legfontosabb dolog, amit meg kell tanítani, a 10 parancsal, a szeretet parancsal. Az, hogy a szolgálatában megy vagy nem megy, pásztorokra is van szükség. De ha nem tudjuk megtanítani, de nem úgy, hogy rákenjük, mint a legvált kenyérre, hanem úgy, hogy átjárja őt, hogy igen, ez az élet parancsa. Isten nekünk a parancsait úgy dobja oda, mint a viharban elsüllyedt hajó törötteknek a mentőkötele. Kapaszkodj belé, és élni fogsz.
Böjte Csaba testvér elmélkedését hallották, melynek címe Isten parancsa útmutató az utunkon.